Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Ugye válaszoltak rá? Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat 2018. október 30-án. Mindjárt vége ennek a szép őszi hónapnak, és valóban most már szép őszre fordult az időjárás, és ilyenkor jól esik egy kicsit kimozdulni, és talán éppen egy zarándoklatra is elindulni, még akkor is, ha csak gondolatban, hiszen színesek a fák, az ősz ezer színe látható már a sárgától a barnán keresztül, de még zöld is van. Tehát nagyon-nagyon szép színes most ez az idő, és az se baj, ha egy kicsit csepereg az eső, inkább csak szemetel. Zárójelben mondom csak, hogy milyen gazdag a mi magyar nyelvünk, ugye, hogy az eső esni is tud, zuhogni is tud, de szemetelni is tud, mert hogy csak úgy szemerkél, vagy szemetel az eső, és hát ma elindulunk megint a mi ismerős Mária utunkon. Ugye az elmúlt alkalommal merre is jártunk, jó egy kicsit föleleveníteni. Hát Zsámbék volt a legutolsó nagy állomás, ott rengeteg minden néznivalónk volt, és utána Tök következett, és Budajenő, Telki, Nagykovácsi. És Mária Remete lesz a következő nagy állomásunk. Hát próbáljunk meg egy kicsit akkor visszaemlékezni, sőt, még az elmúlt alkalommal volt egy kedves bejelentkezés is. Két napindítós munkatársammal beszélgettem, akik Mária Völgyben voltak a Mária Rádió által hirdetett zarándoklaton, hogy önkénteseknek volt ez a zarándoklata, és hát talán emlékeznek még rá, ugye ez volt a mottónk is, hogy mosakodni jöttünk, hogy a szüzanyához tiszta szívvel, megmosott szívvel, megmosott lélekkel ment a sok-sok zarándok, és nagyon megkapott az a gondolat, amit elmondtak, akik ott jártak, hogy milyen nagyon felemelő érzés volt ott lenni kárpát-medencei magyarokkal, nem csak anyaországbeli, vagy nem elsősorban talán anyaországbeli, hanem szlovákiai és egyéb kárpátalja és egyéb határon túli magyar testvéreinkkel, és úgy érezni a szeretetüket, érezni a testvériséget. Nagyon szép alkalom volt ez. No, tehát ez volt a Mária Völgy, egy kicsit kitérőbe, ugye, mert azért ez nem egészen itt van a szomszédban, egy kicsit arrébb van, felvidéken. No, tehát megpróbálunk tovább menni, és hát Tök községről annyit érdemes tudni, hogy tulajdonképpen egy dinamikusan fejlődő község, és tulajdonképpen a budapestiek is kiszivárognak már lassan oda, és hát sok szép nagy ház épül, és fejlődik, mert Budapest csak közel van, és hát ugye nem kell azt a meglehetősen szennyezett pesti levegőt szívni, hanem ott tényleg jó a levegő. No, hát mit is lehet tudni még erről a Tökről? Az első ismert okleveles említése 1278-ból. Így tűnik először beazonosíthatónak a település neve. Ez egy érdekes dolog, hiszen a tök, ugye, mint zöldségnövény ismert számunkra, de hát ez a település is ezt a nevet viseli. És nevezetes még, hogy szőlő és bor kultúrája évszázadok óta híres, és a szőlőhegy öreg pincéi és pincesora érdekes látnivalót nyújtanak ma is. És sok ismert borász is, vagy több ismert borász is működik itt. Például itt van a Nyakas pince, az Etyek-Budai borvidék borgazdaságai, és hát a Zsámbéki medence borgazdaságai is egy része itt van. No, aztán megyünk lassan tovább Telkibe, de közben még Budajenőt nézzük meg. Budajenő miről is nevezetes? Tulajdonképpen szintén nagyon közel van Budapesthez, itt a Zsámbéki medence peremén. A fővárostól a Budai hegység koszorúja, a tőle északabbra fekvő Nagykovácsitól, e hegységnek a legmagasabb része a Nagykopasz választja el. Négy településsel határos ez a Budajenő, Tök, Perbál, Nagykovácsi és Págy, ami egy kicsit talán még közelebb fekszik a településhez. A története ennek is az 1200-as évekből kezdődik, innen származik, 1225-ből van az első írásos említése, Jenő formában. Villa Jenő, Jeneu. Amikor is második Endre király a Budai szigeten lévő Szent Mihály egyháznak adományozta a szolgagyőri várjobbágyokkét, itteni telkét. A falu területén előkerült régészeti leletek, illetve a Kálvárja hegyen állt régi templom maradványainak építészeti jellegzetességei arra utalnak, hogy a települést ennél régebben lakhatták. A középkori falu ez utóbbi templom környékén terülhetett el, lakói bizonyára a telki apátság béresei voltak, akiknek élete minden tekintetben az apátsághoz kötődött. Egy 1253-ból származó határjárási okmány szerint az esztergomi és az óbudai káptalannak, illetve a szigeti apácáknak is voltak itt birtokaik, az említett Szent Mihály nevére szentelt premontrei monostor pedig ebben az évben újabb jenői birtokkal gazdagodott. IV. Béla király egy lopás vétségében bűnösnek talált néhai Bálint nevű ember György nevű fiának birtokait adományozta részükre, mármint hogy a monostor részére, tehát ez volt a büntetés a lopásért. 1455-ben Garai Lászlót, 1465-től pedig Guti ország Mihály Nádort említik itteni birtokosként. És ahogy nagyon sok helyen említhetjük, ugye hazánkban 1541 Buda eleste után ez a térség is török kézre került, és teljesen elnéptelenedett. A telki apátság monostora is elpusztult, s pár évtized elmúltával már a helyét sem tudta megmutatni senki. Az ekkoriban Puszta Jenő néven említett, tehát Buda Jenő annak idején a török után Puszta Jenő névre hallgatott, és 1593-ban Egyeki Józsa vette meg. Utána különböző tulajdonos váltások történtek, végül is a török kiűzése után először skót bencések kezdtek itt új telepeseket letelepíteni, akik miután megszerezték az telki apátságot, nem telkit, hanem Budajenőt kívánták inkább fejleszteni és benépesíteni 1703-tól kezdődően. Az új település ma már a jelenlegi Ófalu helyén jött létre. Az első telepesek Németország, Szász és Frank területeiről, valamint a Fekete-erdő vidékéről érkeztek. Ugye, ahogy figyeljük a történelmi ismertetéseket, a Mária úton végig azokon a településeken, amelyek elnéptelenedtek a török időkben, legtöbb helyen Németországból, vagy Sziléziából, vagy akár Szász országból ide telepített telepesek azok, akik újra megkezdik itt az életet. 1742-ben Jenő, németesen Jenne, lakosság száma 374 fő volt. És most itt abba hagyom Buda Jenő ismertetését, még egy pár gondolatot majd folytatok, de most mondom, hogy pontos idő van, és akkor kérünk szépen egy szép Mária éneket, hogy 11 órakor Máriát köszöntsük.
Köszönjük.
most miután udvaroltunk egy kicsit a Szuzanyának, folytassuk a Mária úton való ballagásunkat, tehát Budajenőn vagyunk, és itt tulajdonképpen sok érdekes néznivaló adódik, mint ahogy minden településen, hiszen minden településnek melyik a legfontosabb épülete? Hát a templom. Aztán hol lehet a legtöbb információt kapni? A kocsmába. Ez így szokott mindig lenni, és a régi természetjárók, turisták, gyalogos zarándokok tudják azt, hogy hát ez így volt, hogy a legfontosabb épület a templom, és a legtöbb információt meg a kocsmába kapja az ember. Nem biztos, hogy a kocsma mindig ördögtől való. Az a rossz, aki túl sokat iszik ebben a kocsmában. No, tehát viccet félretéve, most folytassuk még egy kicsit Budajenővel. Tehát itt elsősorban egy árpádkori temetőkápolnát lehet látni, ami érdekes és megtekintésre méltó. Majd gyönyörködhetünk a pincesorban, ami a 17. századból származó pincéket is tartalmaz. A római katolikus élő templom, egy barokk templom 1756-ból, és a klasszicista stílusban épült bencés rendház, ami ma általános iskola. És azon kívül pedig több a népi építészet jegyeit őrző lakóépület van, vagy építészeti részlet és magtár látható. Kicsit tovább megyünk, jó, illetve talán még megemlítést érdemel bizonyára mindenképpen, hogy a 48-as forradalomban Budajenő 84 nemzetőrt állított ki, és ezek közül 22 fő lovas nemzetőr volt. A lakosság aránya, ugye említettem, hogy németajkú telepeseket hoztak ide is. 1881-ben a nemzetiségi megoszlás a következő volt. A német és más nemzetiségnek az aránya 10:1 volt. És a lakosoknak szinte 100%-a katolikus vallású volt. Érdekes adat azonban, tehát, hogy 1881-ről beszélünk, a lakosságnak tulajdonképpen csak 63%-a bizonyult írástudónak. Ez is egy megdöbbentően érdekes szám. No, később aztán különböző volt a lakosoknak a létszáma itt Telkiben. Nagyon nagy veszteséget jelentett a II. Világháború, amikor 1944. december 25-ének hajnalán vonult be, tehát karácsony hajnalán vonult be a Budától stromló szovjet hadsereg ide, és sok magyar és német katona próbált errefelé menekülni. A tök felett állomásozó német csapatokhoz, de a szovjet légierő és tűzőrség az érintett egységet úgy szólván teljesen megsemmisítette. Hát sokan vesztették itt életüket a falu határában. Akik megmaradtak, azokat meg 46-ban kitelepítették. A 187 német családból 172-t telepítettek ki a Biatorbágyi vasútállomáson, vagonírozták be őket. A megüresedett sváb portákra főleg erdélyi magyarokat telepítettek be, akik szintén kényszerből hagyták el eredeti lakhelyüket. De hát azóta talán ezek a történelmi sebek igyekeznek, vagy kezdenek begyógyulni, begyógyulnak, és Budajenő élni akar, és benépesedik, és egyre többen laknak itt ebben a faluban is, vagy településen is. Hát ennyit Budajenőről, tehát ne felejtsük el, ha erre járunk, megnézni az árpádkori temetőkápolnát, ami egy ritkaság és érdekesség. Most így eszembe jut, hogy Hévíz fölött is van egy ilyen kis régi temető kápolna, szintén Árpád-kori. Érdemes azt is egyszer megnézni Egregyen. No, hát akkor megyünk tovább, mégpedig Telki. 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 Vajon honnan kapta a nevét ez a település? Hát, tulajdonképpen itt egy bencés monostor alapítása történt, és aztán különböző birtokosok birtokolták ezt a telkit, végül is második Ulászló királya pannonhalmi bencéseknek ajándékozta, ezt előtte esztergomélyeseké volt, előtte Nyulak-szigetén élő apácáké volt, szóval sok mindenké volt már ez a telki. A település újra éledése akkor kezdődött, amikor Mária Terézia rendeletére szász és frankországi németeket telepítettek itt le, és valószínűleg az erdőkbe menekült egykori lakosság is visszaszivárgott. A második világháború végén, ahogy itt említettem, mint Buda Jenőn is, itt is az történt, hogy a szász és frankországi német telepesek helyett erdélyi lakosságot telepítettek be ebbe a településbe, erdélyi székelyek is voltak ebben a betelepített társaságban. A rendszerváltozást követően nekilendült a fejlődése, és mint a korábban már említettem, Tök községgel és Buda Jenővel kapcsolatban dinamikusan fejlődő település lett belőle, hiszen a budapestiek boldogan költöztek ki a fővárosból erre a gyönyörű szép helyre, és szép nagy házak épültek itt. Tulajdonképpen a falunak a megváltozott a funkciója, így lehet mondani, hiszen alvó faluvá vált, mert az emberek nagy része Budapestről járt be dolgozni, és hát onnan járt ki aludni. No, érdekes, mit megnézni többek között Kodolányi János emléktábláját, hisz itt született Kodolányi János. Aztán van egy szép régi kőkereszt, és természetesen a római katolikus templom, ugye, mint elsődleges megtekintési pontunk, és a telki monostor, amit megtekintésre ajánlunk. És akkor most megint egy kicsit muzsikáljunk a Szüzanyának, hadd örüljön nekünk. Az imádság, ugye, amikor énekelve imádkozunk, az kétszeres imádság. No hát akkor így legyen. jó érzés a szűzanya ölében, vagy a szűzanya közelében lenni, vagy lábaihoz oda guggolni, a ki hogyan tud, ugye, vagy mellé ülni, és egy kicsit imádkozni. No, az utunkat folytatva, tehát miután így megpihentünk ezzel a nagyon szép Mária énekkel, hát akkor megyünk tovább, mégpedig Nagykovácsi felé. Csak nagyon röviden, hiszen Nagykovácsi településnek is hasonlóak a történelmi vonatkozásai, mint a környéken a többi településnek, hogy ugyan említik már korábban is az írásos emlékek, ugye 1254-ből származik itt például egy olyan adománylevél, amiben szerepel már a Kovácsi néven ez a község, és aztán ugye a török dúlással természetesen itt is elnéptelenedik a térség, és aztán utána pedig jönnek a sváb telepesek, akik hát megpróbálják itt az életet újra indítani és újra benépesíteni a településeket. Tulajdonképpen a híradások szerint az 1800-as évek közepétől komoly bányászati tevékenység indult meg a környező hegyekben, amelynek során több aknát nyitottak Nagykovácsi területén is. Bár ezeknél jelentős nehézséget jelentett, hogy a kitermelt szenet csak közúton lehetett tovább szállítani, de mégis a területnek nagy lendületet adott ez a szénbányászat. Érdekes még megemlíteni, hogy Nagykovácsi tulajdonképpen egyetlen útvonalon lehet megközelíteni, lehet elérni, mégpedig a második kerületen keresztül Hűvösvölgy, illetve Demetekertváros felől, és tulajdonképpen ennek, hogy ezt a települést ilyen egy úton lehet, ugye egy úton a Mária úton, egy úton lehet megközelíteni, hát ennek van előnye és hátránya is. Nyilván, hogy egy csendes település, nincs nagy átmenő forgalom, nincs nagy közút rajta, de azért bizonyára van forgalom, hiszen az itt élők azért csak közlekednek. Látnivalói itt a Teleki Tisza kastély, természetesen, amit ugye először megnézünk, ez a Nagy Boldogasszony plébánia templom, és érdekes még megemlíteni, hogy itt van az American International School of Budapest, tehát az amerikai iskola is itt van. Aztán még egy természetvédelmi érdekesség, a pilisi len nevű növény az egész világon csak a szénások területén, nagyobb részt Pilisszentivánhoz, kisebb részben Nagykovácsihoz tartozó közigazgatási területen fordul elő, mint egy 10 hektárnyi szigorúan védett lelőhelyen, tehát a pilisi len. Van egy szép Mária szobor is a településen, háborús emlékmű és turul szobor. No, hát ennyit nagyon-nagyon röviden Nagykovácsiról, de természetesen meg is látogathatjuk ezt a települést, hiszen Hűvösföldből a volánbusz, illetve más egyéb járatokkal is meg tudjuk közelíteni ezt a települést. No, hát Nagykovácsiból egy kicsit ballogjunk tovább, és most már beljebb jövünk Budapest területére, mégpedig, ahogy említettem már, ugye Mária Remetét, hiszen Remete-Kertvároson keresztül lehet eljutni Nagykovácsiba. No, hát akkor most mi pedig ugye visszafelé irányba tesszük meg az utunkat, és eljutunk Mária Remetére. A budapesti kedves hallgatóknak talán nem nagyon kell kihangsúlyozni, hogy milyen fontos hely ez számunkra, hiszen egy budapesti kegyhely, és hát itt szokták ugye többek között megrendezni a pünkösd hétfői esztergomi egyházmegyés találkozót, nagy találkozót, ami mindig nagy ünnep, a karizmák ünnepe is szokott lenni. No, Valamikor ez a kegyhely a város peremén volt, ugye? Hát, ahogy nagyon sok minden volt a város peremén, hogy ne is említsem a Józsefvárosnak a Koszorú utca és a Mátyás tér sarkán lévő keresztjét, ami valamikor ilyen határmenti útszéli kereszt volt, és hát most már bizony teljesen beépült közé a város, köréje a város. No, Mária Remeténél érdekes az, hogy 1715-ben egy összeírás alkalmával 11 német családot említ ez az összeírás. A nagyobb betelepítési hullám 1720 után indult meg. A betelepülő nép nagyon vallásos volt, írja a krónika. A vallásos buzgossághoz hozzátartozott a zarándoklat is. A Duna és a Rajna forrás vidékének népe valószínűség szerint a viszonylag közeli Svájc híres Einsiedelni bencés kolostorát kereshette fel. Templomának ékessége az akkor már 1000 éves és ma is meglévő, csodatévő Mária szobor. Ennek a kegyszobornak képimását hozta el magával Tál Wieser Katalin, aki rendszeresen kivitte a képet a hidegkúti erdőbe. Egy 1816-ban foganasított egyházhatósági eljárás tanúbizonysága szerint a kegykép 1763-ban kerülhetett hidegkútra, ahol kezdetben mindig egy kőrisfára akasztották fel, melynek maradványait 1968-ban találták meg. 1928-tól 50-ig a szervita atyák gondozták a kegyhelyet, és az ő idejükben a kegytemplomban lévő öreg fa maradványait elégették, de a fahamut belekeverték abba a műanyagba, melyből a mostani fa készült. Ezen függ mind a mai napig a kegykép. Tetszenek figyelni, milyen érdekes? Fantasztikus. A fahamut belekeverték abba a műanyagba, melyből a mostani fa készült. Tehát ez a mostani kegykép tartó fa tulajdonképpen tartalmazza az eredeti fának a sejtjeit, így lehetne mondani. Telsánszky Ignác földbirtokos először fakápolnát építetett a kép fölé, amely 1805-ig állt. Amikor egy budai asszony állítólag visszanyerte szemevilágát, a kegyképnél nagyobb számú zarándok kezdte látogatni e szent helyet. 1828-ban kőkápolna épült, melyet már kisboldog asszony tiszteletére szenteltek. A híradások szerint Mária Remetén kifejezetten csoda nem történt, hanem ima meghallgatások következményeként történtek gyógyulások, melyek ékes latin nyelven vannak feljegyezve és őrzik a székesfehérvári püspöki levéltárban. Az első világháborúban a kegytemplom harangjait elvitték beönteni, így újakat kellett öntetni, melyet Prohászka Ottokár áldott meg 1924. augusztus 31-én. No, és lassan-lassan közeledünk a mai időkhöz, amikor 1991-ben Szent II. János Pál pápa a Bazilika Minor címet ajándékozta a kegytemplomnak. 1993-ban került át az Esztergom budapesti főegyházmegye területére ez a kegyhely. A kegyhely célja az ősi Mária tisztelet ápolása és megőrzése. Ezt erősítjük meg a búcsuk alapos előkészítésével és megszerzésével, írja a Mária Remetei plébánia honlapja. Itt fogjuk folytatni legközelebb a templomismertetéseket, és szeretettel elköszönök most a kedves hallgatóktól, és remélem, hogy legközelebb 2 hét múlva is tudunk találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária, Jézus! Esed a szíveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.